Szentek nyomában.
Június 27-e, Szent László király liturgikus emléknapja. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A László szláv eredetű férfi név, jelentése hatalom és dicsőség. A név a középkor során rendkívül népszerűvé vált a magyar történelemben Szent László királyunk miatt. Monostori László Esperest, az Árpádházi Szent Margit plébánia kormányzóját kérdeztük védőszentjéhez fűződő kapcsolatáról.
Többen vagyunk testvérek, én vagyok a legnagyobb. Hát, mint több másik családban is, nálunk is úgy volt, hogy én édesapám keresztnevét kaptam meg. Nagyon szeretem a nevemet. Amit még megfigyeltem, hogy bizonyos generációkban a leggyakoribb férfi név egyenesen Magyarországon, addig a nálamnál fiatalabbak körében ez már egy ritka keresztnévnek számít, de azért itt-ott találkozok egész fiatal Lászlókkal is, és akikkel találkozom, ők általában büszkék rájuk, hogy a lovak királya védőszentjük. Én a nevemhez elsősorban a védőszentem kapcsán viszonyulok, tehát Szent László királyban én nem csak a kardot látom, nem csak a bátorságot látom, ez is mind fontos, hanem a gerincet. Tehát, hogy ő egy olyan uralkodó volt a 11. század végén, akinek elvei voltak, akinek stabil, sőt sziklaszilárd értékrendje volt, és a hatalmat, a kormányzást, azt szolgálatnak fogta föl. Nagyon igazságos is volt, de úgy igazságos, hogy közben irgalmas is, tehát a sok szép legenda, amit ismerünk róla, azok a történelmi tények, amiket tudunk róla. Egy olyan uralkodót körvonalaz szemeink elé, aki miután Szent István király megalapította az országot, László nevéhez köthető talán leginkább az, hogy ő ezt megszilárdította, ő ezt szabályozta, stabillá tette, de ezt nem önkényesen, vagy nem sodródva az áramlatokkal, nem egy pragmatikus kormányzást végzett, hanem tényleg a krisztusi erényekre alapozva próbálta meg Magyarországot a legjobb lelkiismerete szerint irányítani, és a hitéhez, az elveihez hű, és az önfegyelemben is példát mutató királyként aztán szent lett, és így lett az én védőszentem, sőt valahol a példaképem is.
Mi az, ami leginkább megfogott, megragadott benne, hiszen a saját korában is egy nagyon tiszteletre méltó és nagyon szeretett ember volt. Szerettél volna ilyen lenni?
Szent László király szelítsége, ez talán kicsit furcsa, hogy így mondom, mert ugyanakkor egy nagyon bátor, egy határozott, igazságos uralkodóként ismerettük meg, de úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatban ő egy nagyon alázatos, sőt szelíd magatartást vett fel, aki hű volt Jézushoz, és tényleg nem a bosszúállás, vagy a megtorlás, vagy a mindenáron történő igazságszolgáltatás vezérelte, hanem ő tudott irgalmas lenni, tudott szeretettel fordulni a rászorulók felé, és azáltal, hogy ilyen komplex módon így az egész különböző erények így egy keresztény uralkodóvá gyúrták őt össze, ebben úgy gondolom, hogy nagyon is példakép számunkra. Nekem nagyon tetszik az önfegyelme, tetszik az, hogy le tudta győzni önmagát, hogy fegyelmezett ember volt, és ma, mintha ez egy picit hiánycikk lenne, mert ma úgy érzem, hogy gyakran könnyebb legyőzni a másikat, mint önmagunkat, és ma talán nem annyira divatos az, hogy én önmegtagadó életet élek, hogy én lemondok dolgokról, hogy én erős vagyok, és legyőzöm a saját ösztöneimet. Szent László király ebben is példát mutatott, hogy ez nem csak érdemes ezért tenni, hanem ez igenis lehetséges Isten segítségével, hogy önmagunkat tudjuk legyőzni. Mert aki a másikat legyőzi, az erős, de aki önmagát le tudja győzni, az még erősebb.
Monostori László Esperest hallották. Szent László legendáiról és történelmi alakjáról beszél Gönc Zsófia, a Pest Hidegkúti Waldorf iskola történelem földrajz szakos tanára.
A mi családunkban nagyon fontos volt a hazaszeretetre nevelés, meg a hit is, és hát azért ez egyértelműen mind a kettő részet megtalálható Szent Lászlónak az életében. Főleg egyébként apukám volt, aki így a meseolvasásért volt felelős, és már amikor kicsik voltunk, akkor nagyon sok ilyen mondát, legendát olvasott nekünk Szent Lászlóról is. És hát rólam azt tudni kell, hogy 3 öcsém van, úgyhogy kicsit ilyen fiúslány voltam. A szentek közül is egyértelműen egy ilyen harciasabb szent volt az, akit kicsit így közelebb tudtam érezni magamhoz, úgyhogy így Szent László volt az egyik kedvencem. Meg hát így a családban azért a történelem iránti érdeklődésem annyira idegen, a szüleim mindketten történelemmel foglalkoznak. Ez bennem is elég hamar érlelődött, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, úgyhogy így adott volt igazából, hogy hallgassak ilyen történeteket. És hát a kedvenc történetem, természetesen nagyon szerettem a lányrablós történetet is, de amit talán még jobban szerettem, az a Szent László utolsó csodájának szokták hívni, amikor még az 1340-es években Erdélybe betörtek a tatárok, és akkor ugye a legenda szerint Szent László segítette őket győzelemre, és akkor ugye a Hermájátnál megtalálták, hogy milyen izzadt, és hogy akkor ő részt vett ebbe a csatában, hát, és ez nekem nagyon tetszett, és még el is játszottam a gondolattal, hogy milyen lett volna, hogyha én is ott lettem volna.
Amikor gyerekként hallgatja az ember ezeket a történeteket, a legendákat, akkor nagyon szívesen beleképzeli magát a szereplőknek a helyébe. De történészként egy 1000 év távlatából meg lehet ezeket a legendákat vizsgálni, hogy mennyi valóság alapjuk van?
Nem is az a legnagyobb dolog ebben, hogy most így konkrétan mennyi az igazság benne vagy sem, hanem hogy mi a mondani valója, tehát hogy szerintem az is sokat elárul így a korszaknak a szelleméről, az akkori embereknek a gondolkodás mondja, hogy mit tartottak értéknek és mit tartottak fontosnak. Másrészt azért annak van történelmi alapja, hogy Szent László, mint egy ilyen lovag szent király, ugye a népét személyesen vezette a csatákba, ténylegesen nagy tiszteletnek örvendett a saját kortársai szemében is, meg a későbbi időszakokban is. Az is mindenképpen igaz, hogy már a középkorban, de a koraújkorban is, meg főleg a magyarság-török ellenes küzdelmei során került újra előtérbe Szent Lászlónak ez a lovag ideája, és hogy nagyon sokszor ő hozzá imádkoztak, őt tartották pártfogójuknak. Még hogyha konkrétan azok a kis események nem is biztos, hogy úgy történtek, de alapja mindenképpen van. Például mondjuk ez a Kun Vitéz története, aki ugye elrabolja az egyik magyar lányt. Az a csata valóságban is megtörtént, a kerdési csata volt 1068-ban, tehát hogy ez tényleg megtörtént, és más beszámolókból is lehet tudni, hogy volt, és hogy László nagyon vitéz módjára, lovag módjára viselkedett. Szent Lászlónál ez olyan módon is fontos volt, hogy nem csak a keresztény lovagnak az ideája jelenik meg benne, hanem valamilyen módon azért tovább élt a pogány hagyománynak is a világa, és hogy ez így összeolvadt, és hogy mind a két oldal meg tudta találni benne a példaképet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép dolog, és hát a magyarság szempontjából is biztos, hogy egy örvendetes dolog, hogy valakit tudtak találni, aki így az egységet tudta erősíteni.
Mik azok az erényei, amik a mai napig is értéket közvetítenek számunkra?
Hát nyilván, hogyha egy a lovagi ideálnál maradunk, akkor a bátorság, tehát a személyes jelenlét a csatákban, a felelősségvállalás, hogy nem másra bízza, hanem ő is ott van jelen a seregben, bár mondjuk azért ez a középkorban nyilván sokkal bevettebb szokás volt, hogy a hadvezérek azok ott vannak a helyszínen, és ők irányítják a csatában a népet. Másik, ami nekem nagyon szimpatikus vonása Szent Lászlónak, hogy nagyon határozott tudott lenni, tehát amikor olyan kérdések jöttek szóba, ahol azért, hogyha így a keresztény szemszögből nézzük, akkor azért nagyon kemény döntéseket kellett meghozni, elég például, hogyha csak a törvényeire nézünk, tehát a mai szemmel azért elég nehéz értelmezni és megérteni ezeknek a törvényeknek a szigorúságát, de hogy ő ebbe így beleállt. Egyébként van egy levele is Szent Lászlónak, amit az egyik Bonte Cassinói apáthoz írt, tehát az egyik bencés apáthoz írt levélben. Azt fejti ki, hogy az, aki itt a földön hatalmat bír, az csak bűnös lehet, és hogy ennek tudatában kell lenni, tehát azt mondanám, hogy Szent László nagyon reálisan is gondolkozott, de közben nyilván amellett, hogy a szükséges rosszat meg kell tennie, amellett nyilván minden igyekezetével ugye arra kell koncentrálnia a jó uralkodónak, hogy a nemzetének az értekét nézze meg, hát ugye az Istenhez hű életet minél inkább meg tudja valósítani, és hogy ugye példát tudja mutatni a népének. Nagyon tudatos is volt, politikai szintéren is ügyesen mozgott, nem csak hogy jó hadvezér, hanem jó katona is volt, tehát mind a két oldalról is meg tudta csillogtatni az erényeit, úgyhogy igazából ezeket emelném ki.
1077 és 1095 között élt Szent László, és 100 év sem telt el, mikor őt már szentté avatták.
Szent László nagyon erősen kötődött Nagyváradhoz, eleve magát a váradi székesegyházat is a legenda szerint ő alapította, méghozzá egy ilyen isteni sugallat, egy angyali közvetítésnek köszönhetően, Szűz Mária tiszteletére, és ez a nagyváradi székesegyház, illetve Nagyvárad az életében is nagyon fontos szerepet játszott, hiszen ő volt az, aki a korábban Biharban lévő püspöki székhelyet ide helyezte át. Temetéséhez kapcsolódik szintén egy nagyon szép legenda, ugye, hogy az a kocsi csoda, amikor nem tudták eldönteni állítólag, hogy hova temessék el, és akkor a kocsit húzó lovakra bízták, hogy majd amerre indulnak, oda fogják temetni, és hát egyértelműen Nagyvárad volt az irány, méghoz olyan gyorsan rohantak a lovak, hogy utolsó tudta érni a nép, úgyhogy ez egy isteni jel is volt. Ugye a másik jelölt egyébként az Somogyvár lett volna, ahol szintén Szent László alapított monostort. Hát vannak is azért mai napig viták ebből, hogy az első temetése az ott történt-e, vagy már rögtön Nagyváradra temették. De hogy Nagyvárad lett ugye a temetésének a helyszíne, és ez nagyon fontos búcsújáró helyszín is lett. És ez a Szent László kultusz, ez már az őt követő uralkodók is nagyon erősen támogatták, többek között az Anzsú uralkodók, de Zsigmond király is, ő például oda akart külön temetkezni, tehát külön ezt is kérte végrendeletében, hogy Szent László közelében temessék el. És hát igen, a szentély avatására sem kellett sokat várni, ugye az ő rokona, harmadik Béla király volt az, aki elintézte 1192-ben Szent Lászlónak a szentély avatását is, és ez az évszám ez azért nagyon különleges, mert hogy a török elleni csatározásban, ugye 1660-ban Várad is a török prédájává válik, és nagyon érdekes, hogy pont 1692-ben, tehát a szentély avatásának az 500. évfordulóján sikerült visszafoglalni a keresztény seregeknek Váradot, úgyhogy ezt is az akkori emberek Szent Lászlónak titulálták ezt a győzelmet, hogy ő segítette a keresztényeket. De egyébként is nagyon sok kalandos történet fűződik a váradi kultuszhoz. Többek között ugye a Szent Lászlónak az erekjéi, hát ilyen csodálatos az, hogy egyáltalán megmaradtak, hiszen volt tűzvész is még az 1400-as években, ahol az akkori hárman meg is olvadt, de hogy maga az erekje az sértetlen maradt. Volt, amikor összedőlt a székesegyháznak a tornya, hát ugye megélt 3 török ostromot is Várad, és volt egy rövid időszak, amikor a protestánsok kezébe került Várad, és ott ugye nyilván a katolikusok szent tiszteletét azt visszapróbálták szorítani, és így került arra is sor, hogy Szent Lászlónak az erekjéit, illetve a Szent László csontjait kiásták, és akkor így került szanaszét az országban igazából Szent Lászlónak több erekjéje is. Ugye eredetileg ott volt a herma Váradon, viszont még a török veszély, illetve a protestáns uralom alatt az akkori váradi püspök Náprágyi Demeter volt az, aki fogta és elvitte magával, kimenekítette onnan igazából Szent Lászlónak a hermáját, és ő később győri püspök lett, úgyhogy így került ugye Győrbe. Viszont a váradiak továbbra is várták vissza a hermát, és akkor az lett az ilyen salamoni megoldás, hogy egy kis csontdarabot lehasítottak, leválasztottak a győri erekéről, és akkor az visszakerült, és így Váradnak is megvan a saját hermája. De nem csak a herma miatt érdekes igazából ez a váradi történet, mert hogy volt ott például egy lovas szobra, amiről még a török történetírók is megemlékeznek, hogy milyen nagyon pompás volt, és hogy az a hír járta a törökök körében is, hogy meg a magyarok körében is természetesen, hogy amíg ott van ez a Szent Lászlónak a lovas szobra, addig az ő megvédi az ő népét, és hát van egy ilyen történet is, hogy az egyik ostromnál azért menekültek el a törökök, mert hogy a Szent László lova akkorát nyerített ez a bronzszobor, hogy megijedtek tőle a törökök.
Mert pont Szent László az, aki a leginkább közel áll hozzád.
Igen, Szent László meg Szent Margit, akik nekem ilyen nagy kedvenceim az Árpádházi szentek közül, meg úgy alapból is az Árpádháznak a története nagyon érdekel. Nem is tudom, hogy miért Szent László, az biztos, hogy Szent Istvánhoz képest nekem sokkal emészthetőbb volt, vagy úgy emberibb volt, mert azért nyilván Szent Istvánnak is rengeteg érdeme van, valahogy a Szent Lászlónál az, hogy nem csak az ilyen ájtatosság jelenik meg hangsúlyosan, hanem mellette így a tetlegesség is, tehát hogy a cselekvés is fontos volt. Későbbiekben nyilván nem csak az ilyen legendák voltak azok, amik megragadtak, hanem például a középiskolában is, meg egyetemen is többször foglalkoztam így Szent Lászlónak a kultuszával. Középiskolában még egy ilyen OKTV-s dolgozat keretében a Szent Lászlónak a koraújkori kultusza volt az, ami egyrészt a témám is volt, másrészt így nagyon megragadott, és akkor utána az egyetemen is valahogy, nem is tudom már melyik ilyen szeminárium keretén belül, de különböző magyar városoknak néztük meg az ilyen hagyományát, koraújkori történetét, és akkor ott Várad jött így szóban nálam, és akkor ott nyilván az nagyon erősen fonódott Szent Lászlóhoz. És hogy most miért mondanám azt, hogy nagyon szeretem Szent Lászlót, meg hogy közel áll hozzám, hogy nagyon tudatos volt, és hogy sok szempontot tudott ötvözni, és hogy azért meg tudott maradni így két lábbal a földön, tehát hogy nem csak egy ilyen nagyon magasztos személy volt, aki az imában és az Istennel való kapcsolatában volt példamutató, hanem ha kellett, akkor kemény is volt. Igen, nekem azért a hitemhez fűződő viszonyomban azért sokszor elég kérdéses, hogy mikortól gyengeség az, amikor valaki nagyon toleráns és nagyon figyelembe veszi a mások érdekét, és mikor kell az, amikor határozottan képviseljük a, ami szerintünk fontos. És szerintem ez Szent Lászlónál nagyon jól tudott működni. A másik dolog, ami így a váradi kultusz mellett nagyon foglalkoztatott, hát ez már egy kicsit későbbi időszak, de hogy ugye a Bécsi Egyetemnek volt egy Nácio Hungarikája, tehát egy magyar részlege is a Bécsi Egyetemnek, és ennek a Nácio Hungarikának a patrónusa Szent László volt, őt választották meg patrónusnak, ezért a június 27-én, ugye a Szent László napján mindig volt egy ilyen nagy ünnepség, ahol az adott évben mindig valamelyik ilyen nagyon jó hírű nemesi családból az egyik ifjú méltatta Szent Lászlónak az erényeit, és ezeknek egyébként ezeknek a beszédeknek a nagy részét azért el is lehet érni, tehát megmaradtak. És hogy nagyon érdekes volt számomra, hogy az 1600-as években is még mennyire intenzív az emléke Szent Lászlónak, és hogy minden évben mindig az aktuális politikai üzenetet valahogy hozzá tudták kapcsolni, és Szent Lászlónak egy-egy oldalát, egy-egy ilyen erényét kiemelve próbáltak így meghatározni annak az évnek, vagy annak az időszaknak így a fő céljait, hogy mit kell elérni. Érdekes volt azt megfigyelni, hogy amíg ugye a török veszély nagyon-nagyon valós volt, és hogy szükség volt a katonai jelenlétre is, addig mindig Szent Lászlónak az ilyen lovagi erényeit, a csatatére mutatott erényeit hangsúlyozták, és utána, hogy szépen így kezdett lerendeződni ez a helyzet, és például Buda felszabadítása után azért már Magyarországnak a jelentős része ugye töröktől mentes lett, és utána az is megfigyelhető volt, hogy utána szépen kezdett áthelyeződni a fókusz az egyházi tevékenységére, a hitéletben mutatott erényeire, például ugye Pázmány Péter is nagyon nagy tisztelője volt Szent Lászlónak, és hogy utána Szent Lászlót arra használták föl, hogy valahogy megpróbálják így egységesíteni az országot, és hogy Szent Lászlóban végül is a protestánsok is meg tudták találni azt, ami tisztelhető, valahogy mindenki tudott olyan részletet találni, ami számára vonzó volt benne.
Göncz Zsófiával, a Pesti Dekóti Waldorf iskola történelem-földrajz szakos tanárával beszélgettünk. Arany János Szent László című balladájának részletét Lázár Csaba tolmácsolásában hallják.
Hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Kereszt vízre áll a vadfaj, a lacfi lévén keresztapja. Összegyűl a tenger néző hinni a csodába, melyet egy elaggott, sírba hajlott, ősz tatárnak nyelve hirdet. Nem a Székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, agyőzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, vállal magasb mindeneknél, sem azelőtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges, korona volt a fejében, sáraranyból kővel éges. Jobb kezében, mint a villám, forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek. Feje fölött, Szűz alakja látszott ékes nőszemének. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép. A Szent László és a szűz, a boldogságos. És az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre. Hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste.
Most szombaton mutatják be Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban Bojdosó Erika Ágnes zarándoklat filmjét. A rendezőt hallják.
Már eleve úgy indultál, hogy a film címe Dicsérjük Szent László királyt, tehát Szent László nyomában indult ez a zarándoklat?
Igen, a zarándoklatot Szent László tiszteletére szervezték. Székelyföldön a mai napig nagyon erősen él az ő kultusza. A lovaszarándoklat gondolata Ördög András fejében született meg, aki a lányával segített neki történelmet tanulni, és úgy érezte, hogy az nem teljes az az anyag, ami a történelem oktatásban Szent Lászlóról van. A célja az a rendoklatnak az volt, középiskolás fiatalok ültek a lovakon, és őket kísérték lelkészek szintén Lóháton, hogy ezekkel a gyerekekkel megismertessék a Szent László legendát, illetve ezeknek a legenda falképeknek a lelkészek által való jelentéstartalmát.
Itt nem csak külső forgatás volt, hanem egy belső zarándoklat is, a lélek zarándoklata.
Igen, igen. Mindenkinek, akik a zarándoklatban részt vettek lovasként, amikor velük beszélgetek, akkor azt hallom, hogy elkísérték őket a zarándoklat tapasztalatai és élményei. Őket egész más élmények értek, hiszen ugye ők Lóháton haladtak. Nekem filmesként egy másik utam volt, mint a lovas zarándokoké, és az én utam nem ért véget a zarándoklattal, hanem azóta is tart, ugye, mert utána ugyanazt az anyagot kellett utómunkába, egész anyagot valahogy egységessé gyúrni, és az volt az érdekes ebben a folyamatban, hogy miközben az egész film az én kezem alól került ki, mégis azt éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Annyira vezetett volt az egész folyamat. Volt elgondolásom, aminek a mentén dolgoztam, de néha-néha engem is meglepett, hogy ez milyen gazdag és szép anyaggá állt össze. A zarándoklat azóta is tart, tehát 2021 óta, ez több mint 5 éve tart. Lehet, hogy a többiek már azt gondolták, hogy ebből nem is lesz film, és végül is elkészült a film, és most viszont az a feladat, hogy eljuttassuk emberekhez. Jelenleg a magyar moziforgalmazásra van lehetőség. Ehhez adott egy nagyon izgalmas támpontot Hidán Csaba történésznek a gondolata, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Tehát, hogy erről történelmi feljegyzések vannak. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket, fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szenté. Miért Szent Istvánt, Imrét, Szent Lászlót, a szent királylányaink, a világszerte tisztelt Árpádházi Szent Erzsébet alakja Magyarországon, nem tudom, hogy hányan emlegetik őt, de azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk. Én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem, és ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket. Nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kunt, a Kunt mögött ott ül a leány, a Kunt vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt három nyílvesző van a levegőben, az a három nyílvesző megáll a levegőben. Nem találja őt el, a három nyílvesző megáll a levegőben. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyílveszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyílvesző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Tehát ezt a jelenetet napsütésben kellett fölvegyük. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe Botond egész nap 30 kiló vasban szerepelt, és a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre menni az áridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap.
Úgy értsem, hogy ami a freskókon, falképeken ábrázolva van Szent László jelenet, ahogy üldözi a kunt, azt ti lovas zarándokokkal megelevenítettétek?
Ők olyan történelmi hagyományőrzők, akiknek teljes korhű felszerelésük van. Velük próbáltuk úgy megvalósítani azt a kerlési ütközetet, ami nem egy hollywoodi csatajelenet imitálása. Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztériumjátékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg. És én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. Mi nem akartunk túllépni azon, ami a freskón van, éppen csak oly módon megeleveníteni, amikor a néző nézi a falképet, ahogy magában elképzeli ezt.
Június 27-e Szent László király liturgikus emléknapja a Katolikus Egyházban. Ezen a napon lesz a film bemutatója is.
A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte. Az újabb apró csoda számomra, hogy a film mozipremiérje első László király szenté avatásának napjára kerülhetett, mivel szombati napra esik, ezért volt lehetőség arra, hogy délre szervezzük ezt a premiért, ami minden tekintetben szimbolikus, hiszen a királyokat délben koronázták, mert ekkor jár a legmagasabban a nap.
Bújdosó Erika Ágnes filmrendezőt hallották. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a műsor szerkesztője Werner Eszter nevében is a műsorvezető Kékes Jánikő.
Elhangzott a Szentek nyomában. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!